Ma a Mózes második könyvének a tanulmányozását folytatjuk. A múlt alkalommal a 32. fejezet az aranyborjú és az az körül való hozzáállás tibornya, ahogy vesszük, hogy hogyan fordult a nép a bálványimádáshoz. Volt arról szó, és most a 33. fejezetet olvassuk el. Az egész fejezetet. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indulj tovább a néppel, amelyet kihoztál Egyiptomból arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, az öt utódainak adom. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kanánaitokat, az emóriaiokat, a hetitákat, a periziéket, a hibieket és a jebusziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit. Mert az Úr ezt mondta Mózesnek. Mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha velük mennék, csak egy pillanatig is. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hóra hegytől fogva. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül állította föl, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És mindenkinek, aki az Urat kereste, ki kellett mennie a kijelentés sátrához a táboron kívülre. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, mindenki odaállt a sátra bejáratához, és követte szemével Mózest, amíg be nem ment a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, leereszkedett egy felhőoszlop, és megállt a sátor bejáratánál, így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, hogy az egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú Józsué, Nun fia, nem távozott el a sátorból. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted jó indulatomat. Ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Nézd, ez a nép, mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes erre mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felült. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. Majd ezt mondta az Úr, van egy hely nálam, állj ide a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Azután elveszem a kezemet, és meglátszatsz hátulról. Az arcomat azonban senki sem láthatja. Amikor ez a részt olvassuk, és emlékezünk arra, hogy hát tulajdonképpen nem olyan rég, ugye azért valamennyi idő eltelt már, de mindenképp egy éven belül vagyunk az egyiptomi szabadulás után, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy az előző részekben ugye majdnem azt mondhatnánk, a 40 nap, ugye már majdnem másfél hónapig fent volt Mózes a hegyen, tehát azért volt idő, ami eltelt. És ott van, ahogy a múlt alkalommal olvastuk, hogy a nép, mivel elbizonytalanodott abba, hogy nem tudja, hogy mi lett Mózessel, egy ilyen rövid idő, a 40 nap is elég volt ahhoz, hogy a népbe felmerüljön ez a kétség, hogy az egész helyzet, amiben vannak, olyan kilátástalan, nem tudjuk, hogy mi lett Mózessel, és ugye jött ez az ötlet, amit láttak Egyiptomba, hogy aranyburjút készítettek, és tulajdonképpen ez egy bálványimádás. Amikor a 32. rész 8. versében úgy mondja az Úr Mózesnek, hogy megromlott ez a nép. Amikor úgy mondja ott, hogy hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Megromlott. És tulajdonképpen annyira kifejezi az emberi romlottságnak a képét, hogy milyen hamar ott van egy változás. Azt mondja egy vers, hogy csak egy kis porszemmely szemedbe hullott, látásod már is oly zavart. Olyan hamar ott lehet az, hogy bizonyos dolgok megzavarnak, elbizonytalanulunk, és amikor nincs ott egy bizonyosság, nincs ott egy reménység, egy élő reménység, amely betölt, akkor ott lehet nagyon hamar, mint hogy itt Izrael életében is, hogy nem azt az utat követik. Azt mondja, hogy eltértek arról az útról, amelyet rendeltem nékik. És nagyon sokszor ez az út, ez az eltérés ugye egy nagyon kicsibe kezdődik. És aztán bizonyos értelemben aztán elmegy. Itt, amikor nézzük, volt a múlt alkalommal már szó az, hogy volt közvetlen következmény, amikor Mózes, amikor ezt észrevette, ugye összetörte a kőtáblákat, és hát tulajdonképpen ez a dolog, hogy mint egy következmény ott volt, és ez a harag, ami aztán ki is áradt, és amely Isten büntetése is volt, hogy tudjuk utána, amikor Lévi törzse oda gyűlt Mózeshez, és parancsot ad, és 3000-en elhullnak. De van további következmény is. Itt az első versben azt olvastuk, hogy azt mondja ugye Mózesnek, hogy erre indulj a néppel. És ugyanakkor kifejezi itt a következő versekbe, hogy igen, menjetek, amit megígértem, amire esküre emeltem a kezemet, hogy megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, a ti atyátoknak, hogy Istene vagyok és azt a földet. Ugye az 1 Mózes 15-ben olvassuk azt, amikor megígéri Ábrahámnak, hogy nagy népé teszlek, és ezt a földet néked adom. És olyan jó újra meg újra tudni azt, hogy Isten az ígéretét nem változtatja meg. Mondhatjuk itt azt, hogy ugye próbára is teszi, hogy az előző részben is Mózest, hogy hogy áll hozzá, de Istennek az ígérete ott van, hogy az ő ígérete igenek és ámenek. És amit ő eltervezett, azt ő véghez viszi. A héten volt, vagy nem tudom most melyik nap volt, csak úgy tudom, a Hóseás vagy Ámos könyvéből egy ige, amikor arról volt szó, hogy be fog teljesedni, és ha késik is, ugye, akkor is bízzál benne. Mennyire döntő és szükséges újra meg újra tudnunk azt, hogy Isten ígérete, amit ő megígért, az valóság. És amikor itt az arról van szó, hogy Isten ezt mondja, hogy én nem megyek veletek, akkor láthatjuk azt, hogy a szabadítás előtt, még mielőtt ugye az égő csipkebokornál, amikor megszólítja Mózest, ott azt mondja, hogy látván láttam az én népem nyomorúságát, alá is szállok azért, hogy megszabadítsam őket. És itt most pedig az előző részben is mondja, és ebben a résznek a 33. versében is azt, hogy kemény nyakú nép, elpusztítanálak az úton. A 32. rész 9. versében mondja azt, hogy látom, hogy kemény nyakú ez a nép. És megismétli itt újra, hogy ha veletek megyek, akkor az neked tényben egy veszélyes út lenne. És elhangzik még az, ahogy tényben a 4. versben olvassuk, hogy a nép levette az ékességeiket, tovább nem hordták, és ettől kezdve, hogy azt olvassuk ugye, hogy nem hordtak ékességet, és utána jön az a magyarázata, hogy ezt az Úr parancsolta. Hogy ez a bűn miatt, ez a bálványimádás miatt, amely Izrael népét ekkor előfogta, ez mindenképpen egy olyan helyzet, egy olyan állapot állt elő, hogy hamar tértek az útról, és azt mondja, hogy az én ígéretemet beteljesítem, de még az előző résznek az utolsó verseiben ott van, hogy a 34. versettől, ha olvasom, hogy most azért menj, vezesd a népet, ahol parancsoltam, íme az én angyalom megy majd te előtted. De a számonkérés napján számon kérem majd a vétküket, és megverte az Úr a népet, amiért ezt a borjút csináltatta, amelyet Áron készített. Tehát ott van, és itt nem az utolsó ítéletre kell gondolni ebben az esetben, amikor azt mondja Isten, hogy ezt az ő bűnüket is én számunk fogom kérni. Itt elhangzik az, hogy kemény nyakú nép. És amikor ez a nép, amely, ha visszatekintünk arra, ahogy láthatták, hogy Izrael Istene milyen erős kézzel, hatalmas kézzel hozta ki őket Egyiptomból. Ha visszagondolunk a 10 parancsolatra, de 10 csapásra, és aztán úgy, ahogy a Verestenger megnyílt, amely az ellenséget elborította. Az emberi szívnek és az emberi keménységnek úgy van kiábrázolása ez, amit Izrael népeit itt megmutat. Hogy olyan hamar elfelejtettétek. Elfelejtették azt, hogy mennyi jót tett velük az Úr. A 103. Zsoltárban Dávid, amikor azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, hogy mennyi jót tette veled. Mennyire fontos sokszor újra meg újra felidézni ezt, a mi szívünkbe, a mi gondolatunkba, egy nehéz helyzetben, egy olyan helyzetben, amikor pillanatnyilag úgy látjuk, hogy talán alagútban vagyunk, vagy sötétségben vagyunk, hogy igen, van egy szabadító úrunk, aki gondoskodik rólunk, aki hordoz bennünket, és annyi jót tett velünk. És itt, amikor új elhangzik ez, hogy kemény nyakú nép, és nem megyek veletek, azt olvassuk itt, hogy a nép meghalotta és gyászolni kezdett. Ugye Mózes továbbította Istennek a szavát, és ez mindenképpen egy gyász. Aztán, hogy ezt nagyon megtapasztaljuk ebben a világban is, hogy amikor baj van, akkor a hitetlen ember szívében is fölfakad, vagy a száján, hogy ja Istenem, segíts meg! Ha már minden jól megy, akkor már elfeledik azt, hogy Isten mit tett. De az emberben eleve ott van beleplántálva ez az édeni állapot miatt, Isten teremtése miatt, ahogy Isten megteremtett bennünket, hogy egy űrt képezett bennünk, amelyet igazából csak egyedül ő tud igazán betölteni. És újra meg újra felmerül ez a kérdés. Gyászol, nincs Isten, nincs ott Isten, nem akar vezetni. Nem Isten fordult el, hanem ők fordultak el, hiszen a bálványhoz fordultak, és mégis, amikor meghallott ezt a kemény beszédet, az mindenkor egy rettenet. Mindenkor nehéz arra gondolni, amikor Isten fenyítése, Isten figyelmeztetése ott van az életünkben. És itt azt látjuk, hogy ők gyászoltak. Aztán látjuk a másik következményt, azt, hogy itt Mózes a táboron kívülre viszi a sátrat. Ez tudjuk, hogy még nem a Szent Sátor, hiszen a Szent Sátornak az elrendelése, hogy fönn a hegyen Mózes nemrég érkezett le, akkor találkozott szembe az aranyborjúnak a imádásával. És a következő részekben van az, hogy elkezdik megvalósítani, megépíteni mindazokat, amit Isten a Szent Sátorról, amit az előző részekben tanulmányoztunk, hogy Isten a Sínai hegyen kijelentette, hogy ezeknek hogyan kell megépülni. Tehát itt ez a sátor úgy nevezte el itt aztán Mózes, hogy a kijelentés sátrához. Most, hogy ez kimondottan egy külön sátor, ahol eddig Mózes Istennel való találkozásban volt, vagy Mózesnek a saját sátra, ez talán nem olyan egyértelmű, vagy nem is annyira fontos, hogy ez hogyan volt. De azt látjuk, hogy Mózes fogta ezt a sátrot, és a táboron kívül állította fel. Sőt, itt megjegyzi ugye az ige, hogy messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. Akkor, amikor ott van a bálványimádás, ott van az, hogy Izrael népe elfordult, akkor Isten az ő jelenlétével ebben a táborral nem tud azonosulni. Ahogy kijelenti, hogy nem akarok vezetni benneteket, nem akarok vinni benneteket, mert felgerjed a haragom a bűn miatt. És azt olvassuk, hogy aki az Urat kereste, ki kellett mennie a kijelentés sátorához a táboron kívül. Később ugye a zsidókhoz írt levél részletesen foglalkozik ezzel olyan értelemben, hogy az Úr Jézus váltság halálára utal azzal, hogy az Úr Jézus a táboron kívül szenvedett. Hogy menjünk ki mi is hordozva az ő gyalázatát. Tudjuk, hogy fizikai értelemben is Jeruzsálem kőfalain kívül volt a Golgota, ahol az Úr Jézust annak idején feláldozták, és ahogy már a János evangéliumnak az elején is olvassuk, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ki kellett menni a táboron kívül. Ott tudta elvégezni. És itt is ezt láthatjuk ennek az előképét, hogy a bűn miatt az Istennel való közösség és a tábornak mindaz az a gondolkodásmódja, amelybe beleestek, ez nem egyeztethető össze. Külön kellett menni. És ott volt egy lehetőség. Ez, ha nem is mint lehetőségként írja, de mégis amikor azt mondja, hogy aki az Urat kereste, ki kellett menni a kijelentés sátorához, a táboron kívülre. Egy olyan nagyon szép lehetőség, amely már itt az Ószövetségben is előjön. Mózesről ugye olvassuk, hogy ott volt kint, és aztán visszajött, amikor Istennel beszélt, azon kívül ugye olvasunk itt Józsuéről is, aki ekkor már ugyan ifjúnak mondja, de valószínű, hogy ez az ifjú azért egy érett férfi volt, hiszen nem sokkal ezután lesz majd időbe a 12 kémnek a kibocsátás, kiküldése, amikor, ha Józsuéről nincs is följegyezve, de tudjuk Káleb, aki szintén ott volt a 12 kiküldött kém között, azt mondja magáról később, hogy 40 éves volt akkor. És valószínűleg, hogy minden törzsből, hiszen a 12 kémet úgy választották ki, akik vezetői, akik elöljárói a törzsüknek, hogy ez az ifjú, akit itt ifjúnak nevez Józsuéként, tehát nem egy 20 éves fiatalra kell gondolni, hanem azért egy érett férfi, csak hát ugye Mózes a maga 80 éves ugye elmúlt, 80 éves volt, amikor a Egyiptomból való szabadulás elkezdődött, amikor elhívja őt Isten, tehát ő hozzá viszonyítva egyértelmű, hogy ifjú. És ugyanakkor, tehát ott van az, hogy aki az Urat kereste, volt lehetőség, hogy kimenjen. És olyan jó ezt tudni, hogy ahogy később Dávid is mondja, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet nem veted meg, ó Isten. Hogy Istenhez, Istent lehet keresni, akkor, ha ott van az a vágy, hogy a vele való közösség után. És itt úgy olvassuk, hogy Mózesnek, amikor kiment, akkor a népnek ott volt az a reakciója, hogy figyelt, fölkelt és leborult. Tehát látták azt, hogy itt, most így mondom, belegondolva, hogy mit érezhetett a nép, hogy ennek a találkozásnak, hogy Mózes Istennel találkozik, és Isten elé megy, hiszen az előző részben is elhangzik, hogy majd megkérdem az Urat, hogy mi legyen. Tehát tudják, hogy ennek tétje van. Ahogy olvastuk itt a negyedik versben, hogy gyászoltak, itt azt olvassuk, hogy a nép figyelte Mózest, amikor látta, hogy bement a sátorba, és aztán ugye alászállt a felhő, akkor, hogy felkeltek, és leborultak. Mennyire más lett volna, ha nem, ugye az aranyborjú előtt borulnak le, hanem akkor gondolják át. De olyan sokszor, ugye sokszor elhangzik ez, hogy a mai eszemmel, ugye amikor egy-egy dologra visszagondol az ember, hogy mit tett, rájön utólag, hogy rosszul tette, de amikor ott van az Isten elé való leborulás, ez mindenképpen, ha a tisztelet, és ha ez olyan szempontból van, nem csak itt, ahogy most úgy mondom, egy félelem is, hogy vajon a következmény mi lesz, hanem ott van, ha először, indulás előtt ott van, hogy Isten elé leborulni, és kérni az ő szavát, akkor másképp van az út. Itt azt látjuk, hogy Mózes bement a sátorba, és a felhőoszlop pedig aláereszkedett. És ahogy később is, aztán máskor is többször hivatkozik erre az ige, hogy itt úgy olvassuk ugye a 9. vers végén, hogy így beszélt Mózessel az Úr, és 11. versben pedig, hogy az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal. Tudjuk azt, hogy amikor fönt volt a Sínai hegyen is, ott hosszú várakozás volt, ugye, amíg megszólalta az Úr, de itt, amikor a felhőoszlopból Isten beszél Mózessel, mindenképp egy csodálatos dolog az, amikor Istennek szava van az emberhez. Amikor megszólítja itt Mózest és beszél vele. És hogy pontosan ugye ezek a beszélgetések, hogy mi volt az, ami Mózes és Isten között lezajlott, ugye van, ami föl van jegyezve, de láthatjuk azt az erőt, amit ezáltal Mózes kapott. Hogy vissza tudott menni a táborba és szolgálni azoknak, akik ott voltak. Egyrésztről ott van az, hogy ahogy később a zsidókhoz írt levél is beszél, hogy menjünk ki a táboron kívül, hordozva az ő gyalázatát. Hogy tulajdonképpen nem elegyedve bele a világnak a folyásába, különböző dolgokba, de ahhoz viszont egy isteni erő és felhatalmazás kell, hogy már egy isteni erővel visszamenve szolgálni azok felé, akik elutasították Istent. És itt Mózesnek a szolgálata erre irányul, amikor arról azt látjuk, hogy visszatért a táborba, és ugye Józsué pedig ott maradt, és amikor ez az Istennel való közösség erőt tud adni, a saját erőből nem sokra jut az ember, amikor próbál a maga erejéből Istennek szolgálni, de a vele való közösségből, ha tőle nyerünk erőt, az áldás tud lenni mások számára is. Aztán itt láthatjuk azt, hogy Mózesnek van egy kérése. Felmerül az, amikor A 12. verstől olvassuk ezt, hogy Mózes mondta az Úrnak, hogy ezt mondtad nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem. Itt ugye a 2. versben olvastuk már, amikor azt mondja, hogy angyalt küldök veled. És tudjuk, hogy amikor egyrészt az angyalnak a jelentése egy küldöttet jelent. De olyan sokszor bebizonyosodik, gondolatunk példaként az égő csipkebokorra, amikor oda megy Mózes, ott is arról van szó először, hogy az Úr angyala szól. De utána kiderül, hogy maga Isten, maga Krisztus az, aki szólt, hiszen ő a küldött. Ő tud úgy bemutatkozni, hogy a te atyáidnak az Istene. És nagyon sokszor, amikor így egy angyalról van szó az Ószövetségben, főleg itt a pusztai vándorlás idején, akkor nem arról van szó, hogy egy angyal a sok közül, hiszen szolgáló lelkekké tette őket érettünk, az angyalokat, már mint erről beszél az ige, és máshol beszél arról, ugye, hogy kijelentéseket küld, akár Gábrielrel, akár Mihály arkangyallal, különböző személyekkel, de sokszor derül az ki, amikor az angyal megszólal, amikor tudatja, amikor megmondja, hogy mi a küldetése, hogy tulajdonképpen sokkal többről van szó, mint csak egy akár egy fiangyalról, hanem mint Isten küldete, mint Krisztus előképeként van. Mózesről itt azt látjuk, hogy Isten ígéretére hivatkozik. Hogy azt mondtad, hogy nékem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem. És ahogy itt folytatja, hogy azt mondtad, hogy név szerint ismersz engem, hogy kedvet találtam előtted, de tulajdonképpen ez, hogy azt kéri itt utána, hogy ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged. Ez egy fokozat, hogy megismerjem a te utadat, és ebből az útból megismerjelek téged. Később is a Biblia sokszor hivatkozik arról, hogy mennyivel szorosabb, mennyivel nagyobb kijelentéseket kapott Mózes, mint egyáltalán Izrael népe. És az is nagy dolog, amikor megérthetjük Isten útját. Amikor ráhagyatkozhatunk, és láthatjuk, tapasztalhatjuk a vezetését. De milyen jó, amikor felismerhetjük benne Isten magát. Itt az, ugye az a Mózesnek a vágya, hogy hadd ismerjelek meg téged. És az Úrnak a kérdése, hogy itt folytatja, hogy azt kérdezi, hogy megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek. Ugye arra kellett gondolnom, hogy mint szülő, amikor még kisgyermekeink voltak, egy kisgyermeknek mennyire megnyugtató az, amikor ott van az ő szülője. Akkor biztonságban érzi magát, ha fogja a szülőnek a kezét, mondjuk az életkortól ugye elsősorban a kisgyermeknél, de később is, tehát egy biztonságot ad az a tudat, hogy ott van mellettem a szülő. Ott van, és rá számíthatok. Ha szükség, ha baj van, akkor az ő oltalma ott van. Amikor itt felteszi az Úr ezt a kérdést, hogy megnyugtat-e. Hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb nyugalomra nincs az embernek szüksége. Hogy megnyugtat-e, hogy veled vagyok, veled vagyok. Akkor, ha keresem őt, ha az ő szavát keresem. Ugye ott van a másik oldal, ahogy már az Édenben láthattuk a bűnesetkor, hogy szavadat hallám és elrejtőzik. Amikor a bűnnek az Istentől való elfordulás az, ami valami nyomasztja az én szívemet, akkor egyáltalán nem megnyugtató, hogy tudom, hogy Isten itt van és lát. Ugye azt mondja Dávid a Zsoltárban, hogy megabultak csontjaim a napestig való jajgatástól. Egyáltalán az, hogy megnyugtat téged, az megnyugtat Isten jelenléte, abban benne kell lenni az, hogy ő utána vágyakozok a vele való közösségre, neki engedelmeskedek. És ezt a közösséget vágyom. Mózes válasza is azt látjuk itt, hogy igen. És tovább megy utána ebben, amikor azt mondja, hogy ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Hiszen ez, hogy velünk jön a te orcád, ez azt mondja, hogy ebből tudom meg, hogy jó indulatodat elnyertük. Azt hiszem, hogy most, amikor itt láthattuk a múlt alkalommal, hogy Izrael népének ez az aranyborjú körüli tánca, és akkor Mózesnek ez a kívánság, ez a vágya, hogy abból tudjuk meg, hogy a te jó indulatod kísér. Milyen nagy bizalomnak kellett lenni Mózesnek abban, hogy ebben a nehéz helyzetben, ebben a szorosságban azt mondja, hogy igen, a te jó indulatodra vágyom. És erről úgy tudok megbizonyosodni, ha ott van a te orcád. Amikor nézzük, hogy Isten arcáról mit mond az ige, a zsidókhoz írt két igét szeretnék olvasni, egyik a zsidókhoz írt levélnek a első rész harmadik verse, ott azt mondja, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalma szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, mennyei felség jobbjára ült. Tehát az, amikor itt felmerül, hogy Isten orcája, ha te orcád nem jön velünk, akkor itt tulajdonképpen előre mutat Krisztusnak a dicsőségére, amire azt mondja itt, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. És a Kolossé 1.15-be pedig azt mondja, hogy ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény előtt. És ugye többször elhangzik az Ószövetségbe ez, hogy ember engem élvén nem láthat. Az orcámat nem láthatja. Ugyanakkor az ároni áldásban ott van, hogy ragyogtassa reánk az ő orcáját, mint egy áldás. Istennek az arca, a felégfordulása, a rátekintése, az az embernek mindenkor áldás. És tudjuk, János evangéliumban is elhangzik, amikor oda mennek, hogy szeretnénk látni az Urat, és tulajdonképpen az Úr Jézus beszél arról, hogy aki látta őt, látta az Atyát. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy sokan ez, hogy Isten arcát, azt, hogy az Úr Jézus személyesen látták, ez nem mindenkinek jelentette azt, hogy az Atyát is látta. Nem mindenkinek jelentette, ugye tudjuk azt, hogy ott is, hogy valakinek csak annyit jelentett, hogy az ásadak a fia, vagy különböző dolgok, hogy rabbi. Ugye Péternek egyszer kijelentette, amikor mondja, hogy te vagy az Isten fia, és azt mondja, hogy boldog vagy, mert ezt nem test és vér jelentette ki. Milyen csodálatos, amikor felismerhetjük, és felismerhetjük dolgokba azt, hogy Isten szeretete, Isten arca az, amely felénk ragyog. Amikor Mózes szeretné látni, ahogy itt folytatja, hogy a 12. versben, hogy de amattad tudtomra, pedig azt mondtad, hogy név szerint szeret, ismerlek téged, és elnyertem jó indulatomat, szeretne többet tudni. Azt mondja, nem adtad tudtomra. És ahogy utána az előbb már mondtam, hogy az utatból megismerjelek. És kiderül az, hogy Mózes többre vágyik. Vágyik arra, hogy egyrészt Isten elkísérje ezt a népet. És tudjuk, hogy egyrészt végig kíséri, hiszen a felhőoszlopba, tűzoszlopba vezeti, oltalmazza, hordozza őket. Ugyanakkor az az ige, amikor itt azt mondja, hogy de én nem megyek veled a harmadik versbe, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az uton, ugyanakkor ez bizonyos értelemben beteljesedik. Nem mondhatjuk azt, hogy egy az egybe az aranybordjúért, de tudjuk később majd, amikor a 12 kém jön, akkor Isten azt mondja, ezt az ígéretét is beteljesíti, hogy kemény nyakú nép, és ha veletek megyek, akkor elpusztultok. Amikor azt mondja, hogy mivel hitetlenek voltatok, nem megy be közületek senki. A 20 év fölöttiek közül senki sem megy be, hanem elhullatok a pusztában. Nem egy szempillantás alatt, mint ahogy itt mondja a harmadik versbe, hogy elpusztítanálak az uton, hanem a 40 év alatt folyamatosan. De ugyanakkor ott van az a reménység, ahogy amikor ezt kijelentette ott a kémetnél, azt mondja, hogy de kicsinyeitekről, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, őket beviszem. És egy nagyon szép, kicsit talán előre szaladás ez, amikor azt mondja ott, amikor erről beszél, hogy kicsinyeiteket beviszem, utána ott több versen keresztül azzal foglalkozik, hogy ha bemész arra a földre, akkor mit tegyél. Mert Isten egy olyan ígéretet és egy olyan bizalmat ad, hogy akik benne bíznak, azoknak ő ad reménységet, bizodalmat a jövőre nézve. Végig járja velük az utat, a felhő és tűzoszlopba. És az 1 Korintus 10-ben pedig úgy olvassuk, 1 Korintus 10:4-ben, és mindnyáján ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát itt is beszél arról, hogy a kőszikla Krisztus. És itt láthatjuk a utolsó befejező rész, ami ennek a részben van, amikor az Úr Mózeshez kegyelmesen szól. Amikor azt mondja, hogy megteszem azt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek, ez a 17. vers. És akkor Mózesben ott van ez a vágy, amikor ezt mondja, hogy mutasd meg a te dicsőségedet. Amikor az Istennel való közösségben ott van az, hogy a néki való engedelmességben szeretnénk járni, akkor ott van ez a vágy, hogy szeretnénk mind többet megismerni. Jének mondja, hogy több-több mire vágyom. És Isten pedig kész arra, hogy kijelentse magát. Kész arra, hogy magából adjon. Itt, ahogy a korintusi levélben olvastam, hogy ugye beszél arról, hogy végig kísérte őket a kőszikla. És ez a kőszikla, hogy maga Jézus Krisztus. Amikor ebben a természeti világban szemléljük a természetben, a kőszikla az egy olyan magával ragadó élmény, egy hatalmas szikla. Most egyáltalán, aki vagy ilyen szereti a természetet, vagy a maga pompájába, nagyságába, és amikor úgy arra gondolunk, hogy itt ugye Mózesnek azt mondja, hogy állj a kősziklára. Nem egy sziklára, nem egy csak simán egy sziklára, hanem ahogy itt a korintusi levélben is olvassuk, magára Jézus Krisztusra tekint. Amikor azt mondja, hogy van hely nálam, állj ide a kősziklára, és amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak, és betakallak a kezemmel, amíg el nem vonulok. Hasonló majd később, ugye Illés, amikor a barlang szájába, amikor szintén mondhatjuk így, hogy egy kőszikla rejtekébe van, amikor Isten dicsősége elvonul. Olyan csodálatos Istennek ez a szeretete, ahogy Mózeshez viszonyul.
erőt ad neki ahhoz, hogy még nagyon sok, nagyon hosszú út áll előtte, hiszen a 40 éves husszai vándorlásnak még nagyon az elején vannak. És ezek között, a nép elhajlása között, ahogy őt erősíti, bátorítja, ahogy kifejezi azt, hogy van helyén nálam. És tudjuk ezt, amikor a kőszikláról beszélünk, nagyon sok ének is szól, az jut eszembe, van egy olyan ének, hogy aki értem megnyíltál, légy áldva, örökkő száll. Van hely nálam, állj a kősziklára. És ez az a csodálatos üzenet, amely nem csak akkor ott Mózesnek szólt, hanem azóta nekünk is újra meg újra lehetőséget ad. Hiszen a Krisztus, a kőszikla, hogy megszasadt, ez a Golgotai keresztre utal, ahol megsebeztetett a mi bűneinkért. Ahogy ott van az, hogy ez a hasadék, ahol el lehet rejtőzni, ez Krisztus vére, az ő Golgotai keresztje. Ahova bűnbánó szívvel, ahova bizalommal mindenkor mehetünk. Azt mondja, hogy állj oda, jöjj hozzám, van hely innálam. Ugye arról beszélt itt, hogy orcámat nem láthatod, elvonul előttem az egész fenségem. Tulajdonképpen, amikor a felhő és a tűzoszlop volt, vagy gondolatunk arra, amikor a Sínai hegyről olvassuk, hogy tűzben lángolt, a nép csak ezt látta. Ő nem látott többet. Sok mindent láthatott Isten dicsőségéből, amely megrettentette őket, de mégse vitte őket közelebb. És itt, amikor Mózesnek ezt mondja, hogy elvonul az én fenségem, és befedezlek. Befedezlek azért, hogy ez a megrepett, megnyílt kőszikla az, amely oltalmat, amely biztonságot tud adni, és azt mondja itt ugye, hogy hátulról megláthatsz engem. Már azt a dicsőséget, amit ott láthatott, Mózesnek az is egy olyan, így mondom, erőforrás lehetett. Gondoltunk, hogy később ugye Jánosról a Jelenések könyvében olvassuk, hogy amikor meglátta a megdicsőült urat, akkor lerogyott, mint egy holt. Egyszerűen az emberi, az, hogy ember engem élvén nem láthat, ebben benne van az, hogy emberi testben, hústesti értelemben, ami testi gondolkodásunk, nem tudjuk elviselni Istennek, a Jézus Krisztusnak a tisztaságát, a szépségét, a nagyságát, az csak az, hogy ahogy ő kijelentette magát, és ahogy ő az, aki mi a Péter levelében olvassuk, hogy mindennel megajándékozott, ami az örök élethez szükséges. Ezzel az új élettel, amely bennünk van, amelyben ebbe a sziklába állhatunk és elrejtőzhetünk, ez ad erőt ahhoz, hogy valóban megérthessük azt, hogy Istennek a nagysága és az ő szeretete, az ő vezetése milyen nagy dolog a mi számunkra. És ez tud erőt adni ahhoz is, hogy ezt a pusztai vándorlást, ahogy Mózes aztán végigvezethette Izrael népét, a sok ellenségeskedés és sok nehézség közepette is, ez egy erőforrás volt. És ez lehet számunkra is újra meg újra öröm és erőforrás, hogyha Jézus Krisztushoz mehetünk. Ennyit szerettem volna bevezetőül, és akkor, hogy beszélgessünk erről az ígéről, akinek van gondolata.